Teljes szívvel. Charles Haddon Spurgeon 1623. nyomtatásban megjelent prédikációja. Elhangzott 1881. október 9-én Londonban. Alapige Jeremiás könyve 32. rész 29. vers. És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jó legyen dolguk nékik és az ő fiaiknak ő utánuk. Akik jelen voltatok múlt vasárnap délelőtt, emlékeztek a korcsvallásról tartott prédikációmra, melyben azokkal foglalkoztam, akik félték az Urat, és más isteneket szolgáltak. Szívük megosztott volt, és ezért hibásaknak találtattak. Volt egy szívük, és még egy szívük, így mondja a Héber szöveg. Egy szív, mely errefelé ment, és egy szív, mely más irányba ment. Úgyhogy tényleg olyanok lettek a próféta szavaival éve, mint az együgyű galamb, melynek nincs szíve, angol fordításban. Ezen a reggelen a tanítás célja a teljes szívű vallás bemutatása, amely épp ellentéte annak a siralmas keveréknek, mint a múltkor elítéltünk. Szeretnénk Kálep típusú személyeket látni, kik tökéletesen követik az Urat, akikben Isten kegyelme által a megosztott szív egységessé lett, úgyhogy teljes szívükkel szolgálják Urukat, Istenüket. Igénk egy kivonat a kegyelmi szövetségből, mit Jeremiás könyvében találunk. Az Úr megígéri Izraelnek, ők népemmé lesznek, és én leszek nékik Istenük. És a 40. versben azt mondja, és örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük és a velük való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőle. Ez tehát a kegyelmi szövetség, amit Isten kötött az ő népével. És nagyon sokat mondó, hogy ennek első áldása a szívvel kapcsolatos. Mert amikor Isten munkát kezd az embereknél, nem a külsőségekkel kezdi, hanem a belső szellemnél. Így mondja, adok nekik egy szívet és egy utat. Az út a második, a szív jön először. Értsd meg hát, hogy minden igaz kegyességben a szív munkájával kell kezdenünk. Hiába való és haszontalan azt remélni, hogy lecsiszolhatod a külsőt, míg fokozatosan megvilágosítod a belsőt. Nem, hanem a fényt először belül kell helyezni, és akkor, amint az átragyog, a foltok nyilvánvalókká lesznek, és annál gyorsabban eltisztíthatók. Isten nem a központ felé dolgozik, hanem a központban, és aztán a központból kifelé, az élet külső oldala felé. A szívvel kapcsolatosan az isteni kegyelemnek egyik korai munkája az, hogy egységessé teszi azt. Furcsán fog hangzani, de épp úgy igazán fejezem ki a dolgot, ha azt mondom, hogy a kegyelem első munkáihoz tartozik a szív összetörése. De annyira paradox az ember, hogy amikor a szív összetöretlen, akkor megosztott. És amikor a szív összetöretett, akkor valósul meg újra az egyesítése. Mert egy összetört szív annak minden töredékében sír a bűn felett, és irgalomért kiállt. Egy összetört lélek minden szétroncsolt darabkája egy vágyban egyesül, és egységesen kívánja az Istennel való megbékélést. Nincs a szívnek önmagával való egysége, míg össze nem töretik a bűn miatt, és el nem szakad a bűntől. Jó korán, a kegyelem reggelén az ember magához tér, és így visszaállítatik emberi mi voltának egységére. Ennek a belső egyesítésnek a hatása igen üdvös. Azt olvassuk a tékozló fiúról, hogy amikor magába szállt, angolban magához tért, akkor ezt mondta, felkelek, és elmegyek az én atyámhoz. A szív egységre jut önmagában, amikor egyesül az Úrral, és ráhangolódik az Úrra. Pontosan úgy, amint az Úr megmondta a próféta szája által, adok nekik egy szívet, hogy megismerjenek engem, és ők az én népem lesznek, és én leszek nekik Istenük, mert megtérnek hozzám teljes szívvel. Nos, a szívnek erről az egységesítéséről fogok először beszélni. És aztán folytatni fogom azon többi szövetségbeli áldásokkal, melyek utána következnek, igény szerint. Ezek azért vannak utána helyezve, hogy kifejezzék nagy értékét, mivel ez az első lépés a rendkívüli drága áldásokhoz. Először tehát megfigyeljük a szív egységesítését, egyesítését. Adok nekik egy szívet. Másodszor az áldást, mely azonnal következik ebből. A járásban való következetességet, egyenességet. Adok nekik egy utat. E kettőből származik aztán a harmadik áldás, a jellembeli szilárdság. Az alaphoz, az istentilelemhez való szilárd ragaszkodás, hogy mindenkor féljenek engem. És mindezekből kifolyóan következik a személyes áldás, boldogság, hogy jól legyen dolguk, hogy jó dolguk legyen. És ezzel a kiváltsággal vele jár egy viszonlagos áldás is, amint olvassuk, és jó dolga legyen az ő fiaiknak, ő utánuk. Programunk tehát igen terjedelmes. Segítsen Isten szent lelke mindezt kimeríteni. Első fejezet. Kezdjük tehát az elején a szív egységesítésével. Első megállapításunk e fejezet alatt az lesz, hogy a szív természetes állapotában megosztott. A bűn zűrzavart, felfordulást jelent, és a világba való bejövetelekor egy bábelt, vagyis zavarodást hozott létre az ember szívében. Az ember természete a bűnbeesésig egységes és osztatlan volt, de berontott a bukás, és tönkretette az ember egységét. Belsejében most sok hang, számos képzelgés és kifogás van, harcok és versengések, háborúk és küzdelmek, melyek gerjedelméből származnak, amelyek egymással és értelmével csatában állnak. Figyeld meg a harcot, ami folyton látható lelkiismeretében és érzelmeiben. Érzelmei, vágyai a rosszat választják, miközben lelkiismerete helyesli azt, ami igaz. A vágyak a tettetősnek tűnő dolgok után futnak, miközben a józan ítélet figyelmezteti az elmét azok esztelensége felől. Innen aztán ellentmondás támad a lélek két ereje között. A vágyak olyasmi után sóvárognak, amit az értelem elítél. A szenvedélyek azt követelik, amit a józan ész megtagadna. Az akarat kitart abban, amit az értelem megelőzni szeretne. Emberi természetünk hajója nem akar engedelmeskedni a kormányosnak. És azok az erők, melyek alárendeltek kellene legyenek, felsőbbségért küzdenek. Az ember ide-oda rángattatik az egymással harcoló erőktől. A lelkiismeret vonja egy irányba, és az érzelmek meg az ellentétes irányba. Hajlamaink és képességeink természet szerint olyanok, mint az Efézusi színházban összegyűlt nép, melyről azt olvassuk, ki egyet, ki mást kiáltozott, és a tömeg zavarban volt. Amikor vétkezünk, ez bizonyos lelkiismeret furdalással történik. És nem tudunk teljességgel elszakadni a bűntől, még akkor sem, ha hallgatunk a lelkiismeretre. Mert a szív még mindig vágyódik azután, amit a lelkiismeret elítél. Sok ember abban az állapotban van, hogy megcsodálja a kiváló dolgokat, de mégis az utálatos dolgokban gyönyörködik. Lelkiismerete inti, hogy emelkedjen fel egy tiszta és nemesebb életre, de aljasabb ösztönei visszatartják, s a földiekhez és érzékiekhez kötik őt. Gyakran úgy szintén nagy meghasonlás van egy ember belső ismerete, tudása és külső eljárása magaviselete között. Az emberek gyakran bölcsek fejükben és bolondok a kezüket illetően. Tudják a jót és teszik a rosszat. Isten törvényét hallják, olvassák, és be van írva emlékezetükbe, és mégis elfelejtik azt életvitelükben. Nagy belátást tanúsítanak elméletben, de cselekedeteikben a keserűt édesnek, az édest keserűnek tartják. A sötétséget világosságnak veszik, a világosságot meg sötétségnek. A világosság ellenére vétkeznek. Szeretik a sötétséget inkább, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak. Sokszor, igen sokszor az ember oly hevesen ítél és vélekedik, mint maga a méltányosság, és tiszta, mint a nap értesüléseit illetően. És mégis tapogatózik, s botorkál, mint a vak, s megbotlik nappal épp úgy, mint éjszaka. Ismerete egy irányba mutat, akarata viszont a másikba. Jó tudja a bűn következményeit, és ezért fél. De úgy szintén észleli a bűn gyönyörűségét, vagy hasznát, s ezért enged neki. Biztos abban, hogy ő sohasem fog olyan aljas lenni, hogy egy bizonyos bűnbe essen. De nem sokára belerohan, és védi magát eljárásáért. Majd megváltoztatja áhatatlan értelmét, és elítéli azt, amit épp az imént helyeselt. Hogyan lehet hát ő igaz Istennél, amikor nem igaz még önmagával szemben sem? A testi embert bárhogy nézel is, zűrzavar és hamisság van benne. Szörnyetegnek neveznénk egy olyan lényt, melynek feje a földre, a lábai pedig az égre irányulnának. És mégis, a testi ember ilyen állapotban él. A világot lábai alatt kellene taposnia, de azt maga fölé helyezi. Eközben a mennyet, melyhez vágyódnia kellene, naponta elutasítja. Szabadjára engedi állatias szenvedélyeit, melyeket nyájának komondoraiként kellene kezelnie, s hagyja, hogy ezek uraivá és parancsolóivá váljanak. Megfordítja a természet folyását, és engedi a benne levő állatnak, hogy uralkodjék a lelke felett. Az étvágy és testi igények, melyek önmagukban jók, ha zablán is féken tartatnak, szabadjára hagyatnak, és gonoszakká válnak, mivel korlátlan teret és engedélyt kapnak, hogy a lélek zsarnokáivá váljanak. A test Ismáele csúfolja a lelkismeret Izsákját, és nem feddik meg ezért. Salamon mondta, láttam, hogy a szolgák lovakon ültek, a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön. És ugyanez látható a belső kisvilágban is, ahol a testi vágyak uralkodnak, és a nemesebb képességek szolgaságban tartatnak. Az ember egy rejtély, akár csak egy összerakós játék, és senki sem képes egybeszerkeszteni, csak az, aki őt először megteremtette. Olyan, mint egy önellentmondás, mint egy magával meghasonlott ház. Nem más, mint a gonoszság titka, a balgaság útvesztője, labirintusa, a perverzitás, makacság és ellenkezés halmaza. A bűn belsőleg annyira megosztotta a szívet, hogy olyan, mint a háborgó tenger, melynek nem lehet nyugalma. Vagy hasonló egy tisztátalan madarakkal telt kalitkához, melyben mindegyik a társa ellen támad. Vagy hasonló egy barlanghoz, hol vadállatok vannak, s melyek nem szűnnek meg egymást tépdesni. Amikor az ember ledobja magáról az egy Isten igáját, nyomban sok Isten és sok úr fogságába kerül, kik mind felsőbbségét csatáznak, s az egy birodalmat számos rivális fejedelemségé változtatják. Mióta a bűn természetévé lett az embernek, természetes lett az emberi szív megosztottsága. De egységesíteni kell. Egyesíteni kell. Itt van a lényeg. És ezért a szövetség megígéri, adok nekik egy szívet. Mert, kedves barátaim, ha kegyességünkben szívünk nem egész és nem teljes Isten követésében, úgy nem nyerhetjük meg az ő tetszését. Isten sohasem fogadta és sohasem fogadja el a megosztott szív hódolatát. Nagy Sándor, amikor Darius javasolta, hogy a két nagy uralkodó közt osztassék fel a világ, azt válaszolta, hogy csak egy napnak van hely az égen. Amit ő nagyra vágyásból mondott, azt Isten kijelenti a dolog szükségszerűségéből fakadóan. Mivel egy Isten tölt be mindeneket, ezért nincs hely más számára. Lehetetlen egy szívnek, hogy a hamisságra adja magát, és mégis az igazság ereje alatt legyen. Hasztalan kísérlet megpróbálni két úrnak szolgálni. Olyan uraknak, mint a szentség és a gonoszság. Isten nem fogadhat mosolyjal egy szentségtelen megalkuvást. És nem engedheti meg az embereknek, hogy leboruljanak a Rimmon templomában, de aztán imádják őt az ő szent templomában is. Isten mindent akar, vagy semmit. Azt akarja, hogy mi teljesen, mindenestől, folyton, egyedül csak az övéi legyünk. Másként nincs mit kezdjen velünk. A hamis istenek képesek egy felosztott birodalom felett osztozkodni, de az igaz istennek ez nem kell. Mi összeállíthatunk egy parlamentnyi bálványt, de Jehova így szól, egyedül én vagyok a te istened. Egyszer javasolták a római szenátusban, hogy állítsák fel Krisztus képét is a Pantheon téren, a többi bálványok között. De amikor értesültek arról, hogy ő nem egyezik bele, hogy más istentisztelet egybevegyítessék az övével, a szenátus nyomban megtagadta tőle a szentét. És ebben következetes módon jártak el. De azok semmiképp sem menthetők, akik esküsznek az Úrra és esküsznek a Molokra is. Féltékenységre ingereljük az Urat, amikor felajánlunk neki egy sarkot lelkünkben, de megengedjük gonosz gondolatainknak, hogy megmaradjanak bennünk. A tévedések heverhetnek odakint, mint nyáj a réten, de egy tévedés sem pihenhet az igazság oroszlányához símulva. Csak egy Isten van, az Úr az Isten. Egy a közben járó Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. Bármit állít Isten az ember szívében, Istennel szemben, mint szeretet tárgyát, az hiába való, hamis, gonosz dolog, és az az ember nem lehet kedves Isten előtt. Ó ember, akarod hát Isten szolgálni? Nos, egyedül csak néki kell szolgálj. Akarsz-e áldozatot hozni neki? Először szívedet kell odaadnod neki, osztatlanul a szívedet. Ezt kiáltja ő feléd, adjad fiam a te szívedet nékem, és nem azt mondja, adjál egy részt belőle. Nem fogja azt a házat templomának nevezni, hol más dolgokat is imádnak vele együtt. Nem elfogadásban, hanem utálatban fog részesülni az az ember, aki félszívvel viszonyul Istenhez. És hát nem így kell ennek lennie? Hát a Jézus szeretete nem érdemli meg viszonzásként a mi teljes szeretetünket? Az ő nagy szeretete, mely arra késztette, hogy emberi legyen, megérdemli az ember teljes szeretetét. Szeretete, mely a keresztre vitte őt, megérdemli, hogy ő érte megfeszítve legyünk a világnak. Az ő halált vállaló szeretete megköveteli, hogy ő érte mi is holtak legyünk a bűn számára. Megdicsőült szeretete, mely most minden egek fölött uralkodik a mi érdekünkben, megérdemli egész életünket, egész lelkünket, mindenünket. Ő önmagát adta értünk, egész valóját, és nekünk is egész szívünket teljesen neki kell adjuk. Az előttünk levő igerészben az Úr azt mondja, örvendezek bennük, ha jót cselekedhetem velük, és biztosan beplántálom őket e földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel. Nos, adhatunk-e mi fél szívet, ami teljes szívű Istenünknek? Lehetünk-e kétszínűek, amikor ő annyira erősen rajta van, hogy megáldjon minket? Szerethetjük-e a világot, és remélhetjük-e, hogy ezzel egyidejűleg az Atya szeretete is meg lesz bennünk? Isten nem akar ilyet, és mi se kívánjuk ezt. A szívet egyesíteni kell. Láttuk, hogy egységesíteni kell azért, hogy Isten előtt elfogadhatóvá legyen. Most megjegyezzük, hogy egyesíteni kell az őszintesség érdekében is. Egy megosztott szív hamis. Ahol nincs szívbeli egység, ott nincs igazság a lélekben. Mondd meg nekem, ha szereted a világot, és megmondom neked, hogy a világ iránti szeretet ellenségeskedés Istennel. Jelensd ki, hogy a Baalt fogod szolgálni, ha csak a legkisebb mértékben is, és tudni fogom, hogy Krisztus iránti szolgálatod csak judási, ideiglenes, áruló, üzleties szolgálat. Az őszintesség nem tárja fel a bejárati ajtót Krisztusnak, és közben a hátulsó ajtót meg az ördögnek. Szívünket egyesíteni kell továbbá az élet erejéért is. Az igaz valláshoz szükséges, hogy a szív folyton forró buzgóságban legyen. Erőszakoskodnak a mennyek országáért, mondta Urunk, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Senki sem jut fel a hegyre, melyen az új Jeruzsálem épült, csak az, aki mintegy kezein és térdein halad, s mindent félretesz, ami gátolná, s magát teljesen ráadja az Istenhez való felemelkedésre. Amelyik zarándok abban reménykedik, hogy eléri a jobb hazát, és kellemes kirándulásnak képzeli a dolgot, nagy tévedésben van. Kemény utazás ez, és lelkesedést és kitartást igényel. Így van ez minden jó szónál és munkánál. Egy laza imádság elutasítást követel, és ezt meg is kapja. A fél szívvel végzett dicsőítéssel Istent sérted. És a vallásban minden, amit nem teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és teljes erőnkkel teszünk, bűn, bármennyire is erénynek tűnik. Amikor a legbuzgóbbak vagyunk mi, akkor sem érünk fel ahhoz a buzgósági szinthez, melyet a fontos dolgok megérdemelnek. Miként képzelhetjük hát, hogy Istennek tetszeni fog, ha a tőlünk telhetőnél kevesebbet nyújtunk? Nem tudjátok, mit mondott Urunk? Mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek téged az én számból. Ennél erősebb undor kifejezést nem igen lehet használni. És ez az undor nem a vakmerő, megkeményedett lázadóra irányul, hanem a mérsékelt tanítványra, ki töretlenül szolgálta bár Istent, de buzgóság nélkül. Isten szereti a teljes szívűt, de egy félszívű utálatos előtte. Csak azok fogják megnyerni a versenyt, akik teljes erejükkel futnak. És mivel a megosztott szívű ember mindkét lábára sánta, nem remélheti a jutalmat. Uram, tedd szívemet egyé, hogy mindenestől neked adhassam. Hadd szánjam oda magamat, és égjek el a te egyetlen szolgálatodban, mert te vagy az egyetlen, akiben az én lelkem gyönyörködik. Aztán a szív egyesített kell, hogy legyen ahhoz, hogy felajánlhassuk Istennek. Vajon lehetséges-e őt szolgálni széttört poharakkal és megrepett kancsókkal? És beszennyezhetők-e az ő oltárai megszakadt és megcsonkított áldozatokkal? Amit Isten elismer, úgy a mennyen, mint a földön, mint neki szánt áldozatokat, az mind neki van szentelve, és csak neki egyedül. El tudod-e képzelni, hogy a szent helyen belül lenne egy olyan oltár, melynek egyik részét Jehova tiszteletére szánt áldozatok felajánlására használnák, a másik részét meg a moloknak, bemutatandó áldozatoknak? Ennek még a gondolatát sem lehet elviselni. Az Úr ezt mondta Ezékielnek, embernek fia, ezt az én királyi székemnek helyét és lábaim talpainak helyét, ahol lakom Izrael fiai között örökké, és itt az én szent nevemet, többé meg ne fertésztesse Izrael háza, ők és királyaik, hogy küszöbüket az én küszöböm mellé, és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tegyék. Isten nem fogja neki szenteltnek számítani azt, amit más valaki használ. Testvérek! Oda kell hát szentelnünk magunkat az Úrnak teljesen, mert másként egyáltalán nem lehetünk neki szenteltek. Szentségtelenek, szennyesek, fertőzöttek vagyunk, mint az elátkozott dolgok, ha megosztott szívvel élünk. És ismét szívünk egységesített kell legyen, mert másként azon áldások közül, melyek a szövetség rendjében következnek, egy sem érhet el hozzánk. Mert figyeljétek, adok nekik egy szívet, ezután következik egy utat. Nos, egy embernek sem lesz következetes, kiegyensúlyozott útja, míg megosztott a szíve. Tovább azt olvassuk, hogy mindenkor féljenek engem, mert soha egy ember sem féli Istent állhatatosan, csak akkor, ha az Istenfidelem uralja szívét teljesen. A félig megtért személy vallhatja, hogy követi az Urat egy darabig, de hamarosan el fog térni tőle. Aki nem teljes szívvel kezdi a lelki életet, nem sokára elernyed a versenypályán. A mindenkor itt, ez egy hosszú nap, és egész lelkünket igényli, hogy mindvégig kitartsunk. Aztán az Úr azt is megígéri, hogy jól legyen dolguk nekik és az ő fiaiknak ő utánuk. De akik csak szívük egy részét adják Istennek, azok nem nyernek áldást, maguknak sem, és utódaiknak sem. Ők nincsenek azok között, akik az Úrtól megáldott maguk, és nem is lehetnek. Ó, férfiak és nők! Ha szívetek ide-oda ingadozik, és céljaitok meg vágyaitok szétszórtak, akár egy gyúnyáj, és szerte futnak akaratosságukban, úgy a jó pásztor nem fog táplálni titeket. Amikor eljön, hogy meglátogasson titeket, összegyűjti vágyaitokat és óhajaitokat, mind egy gyakolba, majd füves legelőkre terelget, és megnyugtat benneteket. Amint a régi törvény alatt nem volt szabad az embereknek vegyes magot vetni ők földjükbe, sem vászonból és gyapjúból készült vegyes szövési ruhát viselniük, úgy, akiknek megosztotta szívük és útjuk, nem juthatnak Isten kegyelmébe. Most már elhagyom az első fejezetet, miután megjegyzem csupán még azt, ezt, hogy igénk szerint Isten adja választottainak e vetségesített szívet. Adok nekik egy szívet. Ó, mi sohasem nyerhetjük meg ez áldást másképpen, csak is Isten kegyelmének szabad, ingyenes ajándékaként. A tanítók helyezhetnek szent gondolatokat fejünkbe, de nem képesek megváltoztatni a szívünket. Egységesíthetjük gondolatainkat valamilyen szisztematikus teológiában, de sohasem egységesíthetjük vágyainkat az Istenség iránt csak akkor, ha megtapasztaljuk a kegyelem munkáját lelkünkön. Kell, hogy az egy Úr tegye szívünket egyé. Ő, aki egykor megteremtette, újjá kell azt ismét teremtse, hogy egységes legyen. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hivatatok el is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, s mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, s mindenek által és mindjártokban munkálkodik. De hét dolog közül egy sem lenne a miénk, ha nem lenne hozzáfűzve továbbá, hogy mindenikünknek pedig adatott a kegyelem, a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. És ez a kegyelem kell, hogy egyesítse szívünket. Ezt az Úr egyrészt megvilágosítás által teszi. Az ő szent lelke fényén keresztül feltárja előttünk, mennyire értéktelenek és megtévesztők mindazon dolgok, melyek szívünket elvonják Jézustól és Istentől. S amint látjuk az ellenfél gonoszságát, mennyire család, riválissal van dolgunk, szívünket teljesen annak adjuk, akit imádunk. Aztán az Úr ezt úgy szintén egy még átfogóbb folyamat által munkálja ki bennünk, mert elválaszt minket minden bálványimádó szeretettől. Azt teszi, hogy testi gyönyöreink keserűekké váljanak számunkra, úgy, hogy undorral forduljunk el tőlük, miként az egyiptomiak utálták inni a Nílusnak, a korábban bálványozott folyónak a vizét. Mert az Úr azt véré változtatta. Keserűséget helyez a világ emlőibe, és ekkor elkezdünk másfelé nézni vigaszért. Nagy munkába kerül, míg Dáviddal együtt kiálthatjuk, mint egy elválasztott gyermek, olyan az én lelkem bennem. Isten beidézi a betegséget és halált, hogy végzetes nyilaikat legdrágább szeretteinkbe lőjék, mielőtt Istennek adnánk szívünket teljesen. Nagy dolog szeretni nagyon a szeretteremtményt, és mégsem túl nagyon. Nagy dolog szeretteinket Krisztusban szeretni, és Krisztusnak alárendelte. Sok anya el kellett veszítsen gyermeket gyermek után, mert féltékenységre gerjesztette a legjobb szerelmest, azzal, hogy szívét megosztotta közte és kicsinyei között. Sok üzletember elesett a gazdagságtól és jóléttől, mert Isten látta, hogy szívük eltért tőle, és gazdagságuk után csatangolt. Kétség nélkül sokaknak volt ékes szólásuk, talentumuk és különféle képességük, és annyira csüngtek ezeken, hogy az Úrnak szüksége volt eltávolítania őket, hogy egységesítse szívüket, és Istenre összpontosítsa azt. És így beteg ágyra kerültek, vagy elméjük elvesztette lendületét, vagy hangjuk romlott meg, és az a korábbi ajándék inkább csapás lett, mint vigasz. És így szívük elvesztette bálványát, és megtért az Úrhoz. Mit gondolunk mi egy férfiről, aki eljegyzi magát egy nőnek, és látjuk, hogy szerelmét másokra is költi? Azt mondjuk, hogy csaló és áruló, és mindenestől megvetjük őt. Szívét teljesen annak kell adni, akit eljegyzett, és szeretnie kell őt állhatatosan, mert másként nem tekinthető becsületes embernek. Így van ez az Úr Jézussal való kapcsolatunkban is. Őrködnünk kell afelett, nehogy egyetlen vágy vagy érzelem hamisnak bizonyuljon iránta. Szeretetünknek ilyen dicsőséges tárgya lelkünk teljes horizontját be kell, hogy töltse, miként a nap beragyogja fényével az egész égboltot, és a csillagokat teljesen elfelejtjük. Az összes folyók a tengerbe futnak, és így kell minden szeretetünknek Jézushoz folynia. Ó, emberek és testvérek! Zárjátok be szívetek kapuit, nehogy éjjel ellopja azt valaki az Úrtól. A szív teljesen és egészen az övé kell legyen. Ne feledjétek, lehetséges, hogy nagy seb van a fejeteken, és mégis élhettek. De ha csak egy kis gombos tűnyi megosztottság, repedés van szívetekben, meghaltok. Könyörögjetek kegyelemért, hogy a zsoltárossal mondhassátok, kész az én szívem, ó Isten, angolban összpontosított. Akkor fogtok valóban énekelni és dicsőséget adni neki. Ez nem csak fontos, hanem nélkülözhetetlen. Kedves hallgatóim, nézzetek utána, vajon megnyertétek-e a kegyelem szövetségének a kiváló áldását? Mindegyikőtök a saját maga számára, ezen szent, egyesítő munkáját Isten lelkének. Második fejezet. Ha megnyertük ezt, úgy most már tovább mehetünk a szövetség második áldásához, amint itt említve van, mely a járásban való következetesség, egyenesség. Adok nekik egy utat. Amikor a szív egyesítve lett, az ember egyetlen célért él, és csak is egyért. Egy irányba fut, egy célért küzd, egy útra vigyáz, mely a mennybe vezet. Miként Krisztus a mi egy életünk, úgy ő a mi egy útunk is. Ez egység nélkül nem lehet semmi igazság egy ember életében. Ha, amit nappal épít, éjjel lerombolja, hamisan cselekszik. Ha, míg az emberek látják, jó irányba fut, de visszakutyagol a régi ösvényre, mihelyt az emberek szemétől megszabadul, úgy élete egy köntörfalazás, mely nem más, mint a hazugságnak finom kifejezője. Rettenetes dolog, ha egy embernek a szava hazugság. De ennél sokkal rettenetesebb, amikor egy ember egész élete hazugságnak bizonyul. És sokkal több hazug ember van körülöttünk, mint képzeljük. Vigyázzunk erre, és imádkozzunk, hogy mi Nátanaelhez hasonlítsunk, ne legyen hamisság bennünk. Meg lehet, hogy addig foltozgatjuk életünket egy kis vallásossággal, egy kis kegyességgel, míg olyan lesz, mint a koldus kabátja, melyről senki sem tudja már megalapítani, milyen volt eredetileg színe anyagja. Egy ilyen öltözet megfelel egy koldusnak, de hát ilyet viseljünk mi. Az igazság varrás nélküli köntösre kell ékesítse a keresztényt, mely teljesen egy anyagból van szőve. De a tarka-barka, éptelen ruhadarabok ostoba emberről tanúskodnak. Ha nem követjük az Urat egy szívvel és egy úton, úgy végül is hazugoknak találhatunk. És ha minden hazugoknak részük a tűzzel és kénkűvel égő tóban lesz, mely a második halál, akkor mi lesz annak osztály része, akinek egész élete hamis volt, úgy önmagával szemben, mint Istennel szemben is? A magaviselet következetlensége tehát nyilván mutatja, hogy az igazság nem vett alapot a szívben. Kedves barátaim, egységes kell legyen a járásunk, mert másként életünknek nem lesz előrehaladása. Aki két ellentétes irányba utazik, tapasztalni fogja, hogy sehová sem jut. Hogy van az, hogy egyes hívők ugyanott vannak most is, mint voltak 20 évvel ezelőtt? Az évek szürkébbé tették őket, de nem lettek kegyesebbek. Éjjel csónakjukat egy kis patakhoz rögzítették, a megáradt folyó oldalán, és várták, míg a vízár elapad, majd egy kissé lejjebb mentek az árral. Nem sokára a folyó ismét megáradt, és ők ismét a sáros partnak ugyanazon a pontján találták magukat, mint előbb. Akárcsak az óra ingája állandóan mozognak, de nem jutnak előbbre. Növekedés, előrehaladás, fejlődés, ezek közül egyet sem ismerhetnek, mert kétszívűek, és így ide-oda futnak a földön, és csak hiába valóságban merül ki az életük. Az emberek nagy tömege ezt teszi. Olyan haladást tesznek egyik vasárnap, hogy elhatározzák, hogy ettől kezdve az Úrnak élnek, gőzmozdonyként indulnak, felszántják életük tengerét buzgóságukban, olyanok, mint egy új kazánokkal felszerelt hajó. De holnap hol vannak? Kazánjuk kiégett, vagy engedték a tüzet kialudni, és aztán ott hevernek lelki élet nélkül, mozdulattalanul, mint patuskók a víz felszínén. Ne tegyünk így! Nekünk egyenletes elevenséggel járt egyenes utunk kell legyen. Nem azt mondom, hogy mindig egy bizonyos látszólagos haladást tudunk tenni, mert erőteljes ellentámadások, keresztező áramlatok érik életünket. És egy ember meg lehet nagy eredményt ér el már azzal, ha sikeresen legyőzi az ellenséges befolyásokat. Amikor vad vihar dühöng, egy hajós kapitány, ha akarja, könnyen partra vetődhet, ha nem tart egyenesen a hurikán közepébe. Ha viszont ezt teszi, vajon nem a legbiztosabb valós előhaladást munkája, ha igyekszik megmaradni azon a helyen, ahol van, hogy elkerülje a végzetes veszedelmet? Azt mondom tehát, hogyha úgy látszik is, hogy nem igen haladtunk előre, mégis Isten értékelésében igazi haladást teszünk, ha szívből ellenállunk azon erős befolyásoknak, melyek másként pusztulásba döntenének bennünket. De ha két utunk van, s egyszer erre evezünk, s máskor meg arra, és elvtelenül mindenfele fordulunk, csak azért, hogy embereknek tessünk, és kényelembe helyeztessük magunkat, úgy nem haladhatunk a vágyott rész felé. És egy utat kell választanunk, és azon kitartanunk, mert másként nem lehetünk áldásul másoknak, és nem lehetünk hasznosak. Mert milyen befolyása lehet egy kétszínű embernek? Ha egy ember ma Istenért száll síkra, és holnap úgy él, hogy tulajdonképpen az ördög javára szól, milyen ereje lehet életének a körülte élőkre? Miként tud az vezetni, akinek nincs saját útja? Ha cselekedeteit csak játékot űznek az igazsággal, ha életed csak egy fekete-fehér kockajáték, ha jellemed változékony, s annyi szint öltesz, mint a kaméleon, milyen erőt tudsz így kifejezni a jóra? Az élet következetessége és egyenessége feltétlenül szükséges a hasznossághoz. És biztos vagyok benne, rendkívül szükséges a bizonyossághoz. A legjobb hívők is olykor szent aggodalom által megkérdőjelezhetik saját állapotukat. De az az ember, aki két utat jár, joggal énekelheti, ezt az egyet tudni vágyom, és efelett gyakran aggódom, vajon szeretem-e az Urat, és ismerem-e a keskeny utat? Ó, ti, kik életviteletekben következetlenek vagytok, merészen meg kell nektek mondanom, hogy ismerőseitek közül sokan jobban kétségeskednek felőletek, mint ti magatok. Ezt az egyet tudni vágyjuk, mert nem tudjuk megmondani, vajon szeretitek-e igazán az Urat? Vajon igazán az övéi vagytok-e, vagy sem? Olykor örvendetes jeleket látunk nálatok, és szeretetünk mindent remél. De amikor látjuk, hogy újra bűnös utakra tértetek, szomorúak vagyunk, és még szeretetünk is sír felettetek. Hogyan lehetnénk bizonyosak, hogy változás történt szívetekben, amikor oly kis változást látunk életetekben? Milyen siralmas dolog ilyen életet élni, mely zavarba hozza azokat is, akik jobban szeretnek titeket annál, hogy ítéletet mondjanak helyzetetek felől. Ha meg kellene halnotok, amint ez valóban bekövetkezik, úgy mi nem is tudjuk, hová mentek, mert jelenlegi ösvényetek kétes és bonyolult. A mennybe akartok jutni, vagy a pokolba? Az átlagos ítélet attól függne, hogy vajon milyen formában haltok meg? Egy jó roham, vagy egy rossz vette erőt rajtatok? Nos, hát így kell erről beszélni. Ó, ti, kik egyszer forrók, máskor hidegek vagytok! Ti furcsa teremtmények! Úgy tűntök az egyszerű megfigyelőknek, hogy túl jók vagytok a pokolra, de nem elég jók a menny számára. De nem lehettek megosztottak legvégül, és ezért tegyetek biztosak abban, hogy a gonosz erői elragadnak majd benneteket, mint sajátjukat, ha meg nem tértek. Senki sem juthat igazi személyes lelki bizonyosságra, míg kettős életet folytat. De ha tudom, hogy a szívem egységes, és hogy szívem az én uramhoz tartozik, és hogy egy utam van, és ez az iránta való engedelmesség útja, akkor bizonyos lehetek abban, hogy az övé vagyok. Ha nem is tudok olyan haladást felmutatni, amilyen szeretnék, mégis, ha uramat követem, és arcom eltökélten Jeruzsálem felé fordítom, akkor tudom, hol vagyok, és hogy ki vagyok, és hogy hova tartok. Az élet szentség bizonyítja hitünket, és hitünk biztosít üdvösségünk felől, és az üdvösség örömet, békét, bizonyosságot szül szívünkbe. Erről tudjuk meg, hogy az övéi vagyunk, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az egyenes út helyzetünket világossá teszi. Az útnak ez az egysége egy szövetségi áldás. Nem emberektől, s nem is ember által nyerjük ezt, hanem Isten adja az ő választottainak, mint egyik legkiválóbb kegyelmi kiváltságot. Adok nekik egy szívet és egy utat. Harmadik fejezet. Röviden megemlítjük harmadszor a következő szövetségi áldást, a jelenbeli szilárdságot, hogy mindenkor féljenek engem. Tegyünk szert a szívre és a helyes útra, s akkor az Isten félelem lelki ereje megmarad bennünk, életünk minden napján. Jegyezzétek meg az igaz vallás alapját. Az Isten félelme ez. Nem azt halljuk, hogy egy gyülekezethez szegődnek, és hitvallást tesznek, és szent szavakat beszélnek mindenkor, hanem, hogy féljenek engem mindenkor. Ó testvérek, testvérnők! Ott kell legyen az Úr vallásunk kellős közepében. Őt kell magunkhoz karoljuk. Nekünk folytonos kapcsolatban kell élnünk Istennel, és bírnunk kell lelkünkben az igaz Istenfélelmet. Mert amint ez a bölcsesség kezdete, úgy ez az egyetlen biztosíték a kitartásra. Amikor Isten igaz lelki félelmet adott nekünk ő iránta, ez ki fog állni minden próbát. A külső vallás azon izgalomtól függ, mely azt létrehozta. De az Úr félelme túlél ott is, ahol a fagy mindent elvert körülötte. Mi történik sok megtértel? Amint az ébresztő prédikátorok elmennek, ők is elmaradnak. Ám ha Isten adott nekünk egy szívet, hogy őt szeressük, és neki engedelmeskedjünk, és az ő félelme bennünk van, úgy nem függünk a lelki termométertől. Akár csak a szalamondrák, képesek vagyunk megélni a tűzben is, és mint a fókák, tudunk élni az északi sarkon is. Nem függünk a különleges igeszolgálatoktól és melegszívű buzdításoktól, mert van egy élő kútfoly bennünk, mi a Mesterből élünk. Ő tart el minket, és nem az ő szolgái. Isten lelke nem hagy el minket, amiért bizonyos jó emberek elmentek máshova. Nem. Isten megadta nekünk, hogy féljük őt mindenkor. Üldözések jönnek. A keresztényeket kicsúfolják a munkahelyen. Újjal mutatnak rájuk az utcán, és gyalázatos nevet ragasztanak rájuk. Most megismerjük, ki Isten választottja, és ki nem az. Az üldöztetés rostaként működik, és akik könnyűek, mint a polyva, azokat elfújja erős szele. De akik igazi búzák, azok megmaradnak és megtisztulnak. Az igazi Isten félő nem az emberek véleményére épít, hanem kitart az ő útján, és féli az Urat mindenkor. Aztán meg lehet, jön egy erősebb próbateszt, a jólét próbája. Egy ember meggazdagszik, felemelkedik egy másik társadalmi osztályba. Ha nem valódi keresztény, el fogja hagyni az Urat. De ha Isten országának valódi örököse, úgy félni fogja az Urat mindenkor, s vagyonát neki szenteli. Egy teljesen Istennek átadott szív ki fogja állni az élet minden nehézségeit, minden helyzetben, jó vagy balsósban, tisztességben vagy gyalázatban. A szegénység egy kemény próba sok lélek számára. És ismerek számos lelket, akik elhagyták az Isten házát, csak azért, mert, amint mondták, ruhájuk nem volt megfelelő, hogy itt megjelenjenek benne. De ez gyenge mentség. Attól félek, szívük nem volt alkalmas a bejövetelre. Az Isten félelme arra készteti a hívő embert, hogy büszkeségét nyelje le, és kövesse Krisztust akár rongyokban is. Kész elviselni a kenyér szükséget, a vízhiányt, de nem tudja elviselni az Isten igének az éhségét. Érzi, hogy lelkét táplálni kell, s ezért ott kell legyen, ott fogjátok látni, ahol az Úr asztala megterítve áll a mennyei kenyérrel. Amikor Isten Jóbot minden gazdagságától megfosztotta, akkor fedhetetlensége meglátszott és bebizonyult. Egyeseknek közületek az öregség már rátelepedett. De örvendek, hogy tudhatom, hogy a kegyelem nem veszít fényéből. Süketek kiválhattok, a látás is elhagyhat benneteket, és tagjaitok remegnek. De hallhatjátok továbbra is az Úr hangját, és szemlélhetitek az ő igének a szépségét, és futhattok sebessen az ő rendeléseinek az útján. Ha Isten egy ifjúnak egy szívet és egy utat adott, ő félni fogja őt mindenkor, és nem fogja elhagyni az Urat, amikor a testi gyengeségek rászakadnak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, hogy hirdessék, igazságos az Úr. Ha lelkünk teljesen a Krisztusé, nem eshetünk vissza a veszedelembe. Kicsoda szakaszthat el minket az Isten szerelmétől? Az Úr az ő szeretetének olyan köteleivel vett körül minket, hogy szilárdan tart bennünket. Elveszthetünk apát és anyát, sőt még a saját életünket is, de nem hagyhatjuk el az Urat, akinek vére kiváltott minket a legmélyebb pokolból. Mi az ő országához tartozunk, és ki tarthat vissza minket attól? Minket, mint nyilvesszőket Isten lőtt ki az ő íjából, és nekünk suhannunk kell, míg meg nem nyugszunk az örök boldogság célpontjában. Ó, micsoda áldás, Isten félelmét bírni itt belül, mely nem csak egy pár évre szól, hanem örökké. 4. fejezet. Igen sietve hadd említse meg a következő dolgot, mely a személyes áldás, boldogság, hogy jól legyen dolguk. Ahol Isten egy szívet és egy utat ad nekünk, és jelenbeli szilárdságot, ez a legmagasabb fokon javunkat és boldogságunkat szolgálja. Mondjátok meg nekem, kik a legboldogabb keresztjének? Úgy fogjátok találni, hogy azok, akik teljes szívű keresztjének. Amikor a szív és az élet megosztott, akkor a boldogság kifolyik a repedésen. Áldatosan követnünk kell az igazságosságot, ha szeretnénk megmaradni a békesség élvezésében. Testvérek, ha szeretnénk megismerni a vallás édességét, úgy meg kell ismerjétek annak mélységét. A szent pohár tetején olykor keserű hab van, de az alján ott van a gyönyörűségek édessége. Nem azt mondom, hogy igyál sokat, vagy ne igyál semmit, de azt állítom, hogy akik megelégednek egy felszínes kegyességgel, azoknak fogalmuk sincs a gyönyörről és élvezetekről, melyek az Istennel való közösség mélységeiben rejlenek. Mártulsz bele az élet folyójába, hadd merüljön el tested, lelked, szellemed annak árjába, és úszni fogsz kibeszélhetetlen boldogságban. Hadd tűnjék el szemed elől a világiasság partjának látványa, és látni fogod Isten csodáit a mélységekben. Az Úrnak való teljes odaszánásban meg fogod találni a megelégedés ritka gyöngyszemét. Ó, Naftali! Aki az Úrnak jókedvével bővölködöl, és áldásával vagy teljes. Az édes megelégedés sohasem lakozik a félszívűséggel. Ez javadra fog szolgálni sokféle módon, tanácsolni fog hétköznapjaidban, vezetni fog a kegyességben, lelked javára szolgál már idelen, és szellemed örök javára oda át. Egy szívvel és egy úttal bírni, Isten kegyelme által annyi, mint felszerelve lenni erre az életre, és felkészülve lenni a halálra is, Biztos vagyok benne, ha életrajzokat olvastok, és ha azok hiteles leírások, úgy fogjátok találni, hogy a jó, igaz, nagy és nemes lelkek igazán őszinte, egyszívű, nyílt szívű emberek voltak. A legtisztább látásuk Isten felül a tiszta szívűeknek és osztatlan szívű embereknek van. És azok élvezik a mennyet már itt, alant, akiknek szívük és életük a mennyei dolgokkal van lefoglalva. A boldog élet titka az Isten iránti buzgó szeretet és teljes odaszánás. Bővelkedtek-e ebben, testvérek? Én úgy hiszem, hogy ebben a gyülekezetben több teljes szívű keresztjén van, mint amennyit valószínűleg bármely más közösségben találhatnék. És mégis, ennek ellenére attól félek, hogy még itt is vannak névleges keresztjének, akik sohasem ismerték meg, mit jelent szívüket teljesen ráadni Isten munkájára, vagy a Jézus szeretetére. Amikor az ilyenekre rászakad a nyomorúság ójája, lehangolódnak és lázadoznak. Így történne vajon akkor is, ha teljesen meg lennek nyugodva Isten akaratában? Ezek lelki vigaszuk hiánya miatt panaszkodnak. Vajon akkor is hiával lennének ezeknek, ha teljesen átadnák magukat mindenestől Istenüknek? Én úgy hiszem, hogy nem. Azok az emberek, akik nem táplálkoznak, nyilván soványak és gyengék, és számos betegség talál táptalajra bennük, épp alkatuk gyengesége miatt. De azok, akik Krisztusból, a mennyei kenyérből táplálkoznak, jól tápláltak és erősek, és ezernyi bajtól megvannak óvva, épp ezen tény miatt. Ó, Szentlélek Isten! Én nem tudok Krisztus szolgáihoz úgy szólni, amint szeretnék, de Te indíthatod őket most, hogy sóvárogjanak a neked való teljes átadásra, mert ez válik igazán javukra. 5. fejezet. Az utolsó egy viszonylagos áldás, és fiaiknak, jó legyen dolguk, fiaiknak ő utánuk. A teljes szívű keresztjének rendszerint hasonló lelki utódokkal áldatnak meg. Az odaszánt életű férfiak és nők megérik, hogy lássák gyermekeiket az ő nyomdokaikon haladni. Amikor fiúk és lányok elhagyják a kegyesség útjait, vajon csodálkoztok-e ezen, amikor szüleik otthoni életébe belekémkedtek? Ha a vallás csak egy színlelés ott, várhatjátok-e becsületesen, hogy az ifjak tisztelettel legyenek iránta? Ha az apa horpat szívű volt a hívőségben, nem fogják-e a gyermekek megvetni az ilyen kegyességet? Az igazi, teljesen odaszánt keresztényt gyakran gyűlölik, de sohasem képezi megvetés tárgyát. Az emberek csúfolhatják és bolondnak nevezhetik, de szívük mélyén nem tehetik, hogy ne ismerjék el, hogy ő boldog. És akik bölcsebbek közöttük szinte kívánják, hogy bárcsak ők is olyan bolondok lehetnének, mint ő. Légy teljesen igazán keresztjén, és családod tisztelni fogja hitedet. Egy gyermek szülője iránt érzett tiszteletéből majdnem elkerülhetetlenül fakad az a vágy, hogy példájukat kövesse. Nem mindig van ez így, de rendszerint így van. Ha a szülők Istennek élnek teljes odaszántsággal, fiaik és leányaik ugyanerre fognak vágyakozni. Látják a kegyesség szépségét otthon a tűzhely mellett, és lelkismeretük felébred, és késztetést éreznek, hogy imádkozzanak Istenhez, hogy ők is hasonló kegyességben élhessenek. És amikor házasságra lépnek, ők is ugyanilyen boldogok legyenek. Bizonyosan, ha bárki közületek kegyes hívők szülők gyermeke, és ha most bűnben éltek, szüleitek kegyes élete elítélt titeket. A mennyben vannak már? Oda mertek-e menni a sírjukhoz, és leülni a gyepes hantra, és elgondolkozni azon, hogyan is éltek ti most? Ez könnyeket csalna ki szemetekből, ha magatokat összevetnétek velük. Joggal remeghetnétek arra gondolva, hogy megvetitek azt a megváltót, kit édesanyátok nagyon szeretett, és elfelejtettétek édesapátok Istenét. Nehéz sorsuk lesz azoknak, akik édesapjuk imái és édesanyjuk esdeklésein át ugranak a pokol tüzébe. És mégis egyesek úgy látszik, kétségbejtő módon elszánták magukat ilyen öngyilkosságra. remélem, viszonylag kevesen vannak ilyenek. És hiszem, hogy mégis igaz, és megáll az ige, tanítsd a gyermeket az útra, melyen járnia kell, és mikor megvénhedik, sem távozik el attól. Időleges és lelki áldások gazdagsága száll arra a családra, ahol a családfők teljesen Istennek szentelik magukat. Próbáljátok ki! Próbáljátok ki! Biztos vagyok benne, hogy hasznosnak fogjátok találni. Legalábbis, ha úgy lenne, hogy az utolsó napon azt tapasztaljátok, hogy a Krisztusnak való odaszenteltség tévedés volt, én kész leszek teljesen vállalni a felelősséget ezért örökre. Nem félek attól, hogy bárki is közületek valaha is hibáztatni fog engem, amiért túl nagy buzgóságra gerjesztettelek, vagy túlságos odaszenteltségre. Testvérek, én azok miatt aggódom, akik csak bokáig mentek bele a kegyesség árjába, és sohasem mentek tovább. Félek attól, nehogy nem sokára visszatérjetek a partra. De felőletek, akik belevetettétek magatokat a folyó közepébe, és úsznivalónak találtatok a vizet, egyáltalán nem aggódom. Titeket vinni fog előre az egyre növekvő ár, míg végül az örök szeretet óceánjába beolvadtok, odafenn, a mennyben. Nem tudok nagyobb áldást kívánni számotokra, mint hogy a Szentlélek tegyen benneteket az Isten dolgaiban teljes szívű, következetes, állatatos, buzgó, szilárd, mindvégig kitartó keresztjénekké. Szívemből kívánom és hirdetem ez áldást számotokra és családjaitok számára. Az Úr adjon nektek egy szívet és egy utat, hogy mindenkor őt féljétek. Amen.